Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbival, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
A mai adásunkban belevetítünk a múltba, ahol az idő és emlékek összefonódása csak további kérdéseket vet fel. Az aktuális témának fókuszában egy rejtélyes thriller, amelyben a múlt újraéled és a jövőt formálja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 106. része, a mikrofonnál Barkóczi Norbert. Köszöntöm a mai beszélgető társaimat, elsőként itt van 4,5 nappal ezelőttről Pécsi Géza. Szia Géza!
Sziasztok!
És egy párhuzamos univerzumból jelentkezik be Vince Miklós. Szia Miki!
Sziasztok!
Mielőtt belekezdenénk, tudjátok jól, hogy ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, ha esetleg premier előtti tartalmakat szeretnétek fogyasztani, vagy eme Parallaxis podcastnek a hosszabb, exkluzív változatát szeretnétek meghallgatni, akkor gyertek el a patreon.com/parallaxis oldalra, ahol elő tudtok fizetni reánk, és ezt mi nagyon-nagyon köszönjük. Srácok, déjà vu a mai témánk. Bevezetések akkor, hogy tetszett a film? Láttátok-e már korábban, és mik voltak az első benyomások?
Hát nekem déjà vu volt. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ezt a filmet láttam, de nem voltam benne biztos, de közben többször is olyan érzésem volt.
Szerintem ez egy érdekes film volt olyan értelemben, hogy jó pofa gondolatok jutottak eszembe, annak ellenére, hogy azért nem ez lesz a kedvenc időutazós filmem, de összességében nem sajnálom azt a 2 órát, amennyibe ez került az életemből. Még azzal együtt sem, hogy most beszélünk róla még a patronálók kedvéért 1,5 órát, vagy valami ilyesmi.
Vegyes. Tehát én ketté választanám a filmet. Az első fele az olyan, mint egy rossz NCIS rész, amit én nagyon utálok, tehát én nagyon nem szeretem ezt a műfajt, amikor undorító hullákat nyomkodnak, meg fogdosnak. Sok ember földön túli vágyat érez ezekhez a filmekhez, ezért van ennyi film egyébként, ilyen, meg sorozat ilyen zsánerben. Én nem ezekhez tartozom. Viszont a film felénél, tehát abban a pillanatban, amikor ugye a lézer fényt elkezdi a csaj követni, akkor így felkaptam a fejem, hogy na, elkezdődött a fia szkiben. Onnantól kezdve szerintem így visszakapcsolnak így a 2 sebességet, és akkor egy kicsit jobban elkezd pörögni a film. És én szerintem a végére teljesen jó kihozzák. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy ez egy amerikai film, nem tudtad az elején, hogy mi lesz a végén. Szerintem ez jó.
Bevezetések akkor, hogy tetszett a film? Láttátok-e már korábban, és mik voltak a első benyomásaitok? Bocsánat.
Óriási volt. Jól van.
Hogyha egy másodperc is sikerült esetleg a nézőket megkavarni, akkor már lehet, hogy megérte, de jó, bocs, ez
jó,
egy olcsó
jó volt. De várjál, de cserébe inkább mondd el, hogy neked mi volt a benyomásod.
Én is láttam már ezt a filmet, de amúgy tök régen, és nem is baj, hogy most terítékre vesszük, mert nekem tetszett régebben is, és most is azt mondom, hogy amúgy egy ilyen jó kis ilyen vegyes stílus, igen, amit mondtál Géza, hogy az elején elindul a film, próbál altatja a nézőt, hogy egy tucat nyomozós thriller lesz, és akkor így igen, a közepe táján így hoppá, film stílust vált. Úgyhogy van egy-kettő példa erre, és szerintem ezek nagyon jól el tudnak sülni. Úgyhogy alapjáraton nekem tetszett a film. Egy gyors szinopszist engedjetek meg, hogyha valaki esetleg nincs képben, vagy már régen látta. Egy terror cselekményt láthatunk a film elején, New Orleansban, És hát van nekünk egy Denzelünk, egy Denzel Washingtonunk, aki egy ATF, ez az Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, szóval valami ilyesmi ügynökünk, aki ugye elkezd szépen nyomozni, és hát ahogy említettük, hogy a film közepe felé stílus váltunk, és hát az addigi nyomozós thrillerünkből átváltunk skifibe, de jól áll a filmnek ez az ilyen kis kettősség. A rendezője a filmnek ugye az a néhai Tony Scott, aki 2012-ben elhanyt, ő Ridley-nek a tesója. Amúgy a skifi szerintem távol áll tőle, hogyha megnézzük, milyen filmeket rendezett korábban, Top Gun, Beverly Hills-i zsaru, Utolsó cserkész, nagy klasszikus, akkor ezek nem azért ezek a hagyományos skifik. Picit így távol áll a rendezőtől ez a zsanra, de Denzellel gyorsan futottam az IMDb-t előtte, legalább 5 olyan nagy filmjük van, ahol együtt dolgoztak, úgyhogy így megvolt így a kémia a rendező meg a főszereplő között.
Megám.
Igen, de most hagyd mondjak el nektek egy történetet, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Miklós, most amikor megint föltettél ugyanezt a kérdést, akkor is először így elgondolkoztam, hogy most normális. Na mindegy, és hát volt egy munkahelyem egy több mint 5 évvel ezelőtt, és ott egyszer így megtörtént velem az, hogy bejelentkeztünk egy telefonkonferenciába, és valahogy a telefon, de azt mi nem vettük észre, az lefagyott, és egy ilyen 5 percenként ugyanazt elkezdte játszani. De mi meg beszéltünk velük, érdekes volt, hogy már a második nem, még nem tűnt föl, mert ugyanúgy válaszolgattak, kb. Ugyanazt mondtuk, csak így fura volt, hogy így miért kérdezik meg még egyszer ugyanazt. És utána harmadszor is ugyanez előjött, és nagyon-nagyon furcsa érzés volt. Tehát, hogy egy kicsit így azt kezdtem el így érezni, hogy most lehet, hogy most belementünk valami elektromágneses viharba az univerzumban, és beakadt a Föld, és ugyanez az 5 perc fog ismételgetődni mostantól kezdve.
De akkor élő emberekkel beszéltél,
élő emberekkel beszéltem, és ugye mivel csak őket hallottam, egyszer elmondtuk, újra visszament, és ők mindig ugyanazt föltették, és mindig elmondtuk, és ilyen fura volt, hogy oké, kétszer elmondtad ugyanazt, mindig válaszolta, mert ugye azt még fölvette, mert először értette, utána elkezdett előről menni. Nagyon fura érzés volt.
Várjatok, nem biztos, hogy értem. Na jó, oké, majd meghallgatom a Parallaxisban, és akkor megértem. Jó, oké.
Igen, ugye vannak ilyen filmek, amik kifejezetten erre specializálódtak, hogy egy adott, hát általában egy nap körül forog az esemény, egy vagy több nap, és akkor azokat újraéli a főhősünk, de itt rendszerint valami haláleset, vagy valami ilyesmi reszeteli így az időt, de itt egy picit azért másról van szó, bár azért a párhuzamos univerzumok itt is megjelennek. Na de még mielőtt belemennénk igazából a filmnek az elemzésébe, én azt szerettem volna kérdezni tőletek, hogy, és akkor már félig meddig igazából Géza már hozott is egy példát, hogy nektek szokott-e deja vu-tok lenni? Ugye a Matrix óta azért tudjuk, hogy ez valami hiba a rendszerben, a Matrixban, valamint megváltoztattak, mert esetleg egy francia kifejezés, ugye a már láttam kifejezésből ered. Mostanában éltetek át ilyesmit?
Szerintem valószínűleg igen, de nálam ez olyan tompa szokott lenni ez az érzés, hogy semmi nem tudom megmondani igazából, tehát hogy az a furcsa az egészben, hogy ugye ha jól értjük, egyszer volt erről szó, szerintem a Parallaxisban is volt már arról szó, amikor még ős régen arról beszélgettünk, hogy mitől lehet déjà vu, és akkor persze fölmerül, hogy ez valami párhuzamos univerzumokból át szüremlő információ. Nagyon érdekes kérdés, hogy ez micsoda. Hát valószínűleg ugye itt az ami valójában történik, hogy az ember nem az van, hogy tényleg átélted, hanem azt hiszed. Tehát igazából ez azt az érzést reprodukálja, hogy már láttad, pedig nem. Tehát, hogy igazából nem az van, hogy ténylegesen visszajön ez az élmény, hanem az agyműködés triggerelődik valami más által, ami akkor szokott történni, amikor már láttál valamit. Tehát, hogy ilyen éles déjà vu, hogy hú, ez biztos, hogy ez az a dolog, és hogy előre tudom, hogy mit fog mondani a másik, és akkor mondja, és ilyen nekem még sosem volt. De ilyen tompa érzések, hogy hú, ez ismerős ez az egész helyzet, ez volt, és persze nagyon érdekesen működik az emberi agy. Mert ezt olyan dolgok is kiválthatják, hogy például milyen térbeli helyzetek vannak körülötted. Tehát, hogy például, mit tudom én, egy szobában vagy, ami teljesen máshogy van amúgy berendezve, mint egy másik szoba, ahol már jártál, de valahogy geometriailag mondjuk valami ilyet mégis hasonló az elrendezése, tehát itt is van valami, ahol ott egy kanapé volt, most mondjuk egy ágy van ott, de hogy mégis valami hasonló jellegű dolog. És akkor mégis ez az érzés van, és az a csodálatos, hogy most, hogy a mesterséges intelligencia az így mindenki számára elérhető, és egyre jobban tanulmányozható, ő elő tud állítani olyanokat, amik az embereket olyan érzésekre veszik rá. Tehát, hogy például, beadsz egy promptot ennek a szerencsét, vagy egy mesterséges intelligenciának rajzolsz egy párvonalas vázlatot egy szobáról, ugye? És akkor utána megkéred, hogy ő az alapján egészítse ki valamire. De ugyanolyan térbeli elrendezést látsz, de tök mást rak bele. Hát az egyikbe belelak egy piros kanapét, a másik esetben ott egy istállót csinál belőle, és ott lesz egy tehén, vagy mit tudom én. És akkor mégis meg lehet nézni, hogy végül ugyanaz a váza az egész képnek, ugyanaz, ha úgy tetszik, az elrendezése, a struktúrája a képnek, de teljesen más. Tehát nyilvánvaló, hogy sose láttad, és akkor lehet vizsgálni, hogy az ilyen módon létrehozott képek triggerelik-e a déjà vu érzést az embereknél, és volt olyan kutatás, ami azt mutatta, hogy igen. És ilyen tompa érzéseket én is átéltem már sokszor. De ezt az igazi klasszikus izét, hogy hú, ez a macska elment ott egymás után háromszor, mint a Matrixban, olyat én még nem.
Hát én ezt múltkor is, amikor azt hiszem pont a Ig Nobel-es adásban beszéltünk, ugye a Jamé Vúron meg a déjà vu ellentétéről.
Bizony.
Én akkor is felhoztam ezt, hogy...
Azért volt déjà vu.
Tudja, hogy szimulációba élünk, mert van egy nő... itt Vácon, aki mindig akkor fut, és mindig velem szembe, és mindig abba a kinőtt pulóverbe, amikor én megyek biciklizni. És ez már, tehát erre tényleg nem, egyszer már arra gondoltam, hogy meg fogok állni, és megszólítom.
Megvered.
Arra számítok, hogy így, tudod, így beakad, és így és így eltűnik utána.
Igen.
Nekem volt egyszer-kétszer már ez a klasszikus, amit mondtál, Miki, hogy neked annyira nem, hogy úristen, csak az első a következő egy-két mondat azt így tudtam előre, de nem biztos, hogy igazából ezt racionálisan meg tudnám magyarázni, meg azért régebben, csak emlékszem, nem is tudom már magát, hogy mi volt a szituáció, csak emlékszek,
hogy... Az anyám tyúkját mondták. Ja.
Igen, de viszont az egy picivel gyakoribban megesik velem, amit szintén említettél, hogy nem feltétlenül a szemem által érzékelt vizuális képek, hanem hogy egyéb érzékszervel, egy illat, egy dal, egy íz,
ja, igen,
de azok az meg illat. Szerintem csak ilyen, hát ez a tippem, hogy ezek ilyen nagyon mélyen elraktározódott gyerekkori élmények lehetnek, és akkor úristen, és akkor gondolkozik az ember, hogy micsoda, és akkor, hogy hát mamánál a konyhában mindig ilyen illat volt. Hogy
ja, ilyesmi. Az rendszeresen van nekem is, de akkor azt is ide csatoljuk, az is
hiszem,
ennek
az
a
nem
az nem az? Lehet, hogy az már nem az.
De jó, de minden esetre tény, hogy ugyanazt a kellemetlen hatást váltják ki, amikor az ember agyakadtok, hogy ez honnan van. Biztos, hogy ezt már érzékeltem valahol, hol is volt az. Igen. És általában nem jössz rá. Bár én az ilyen szagos dolgokra, illatos valamikre én általában rászoktam jönni. Vagy legalábbis elhitettem magammal, hogy megtaláltam a megoldást, és általában tényleg ilyen gyerekkori valamik azok. Igen.
Igen, de hogyha megnézitek a filmet egyébként, ott inkább erre ment rá. Most, ami eszembe jutott hirtelen, ugye a gennyes véres vattáknak az esete, amikor a csaj lakásából ott megtalálja azt a papírkosarat, ami tele lett dobálva a véres vattákkal, és ugye azt, amikor már visszamegy a múltba a főszereplő, akkor meglátja, és így, tehát akkor egy olyan déjà vu-je lett, ami a múltba déjà vu, de a jövőben látta már. Értitek?
Igen.
Tehát szerintem inkább ez ilyen villámemlék, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Ami meg most pont ez jutott eszembe, hogy mi van, hogyha a déjà vu az nem más, mint hogy ugye régen is mondták, hogy voltak ezek az álmodók, meg hogy megálmodta a jövőt az ember, és mi van, hogyha ez egy álomba volt neked már ez a kép, és utána te meglátod, és te az álmodból érzed, hogy ezt már láttad valahol.
Igen, de hát az álmodból honnan láthattad? Tehát ugye én racionális elmém mondja azt, hogy inkább csak azt hiszed, hogy már láttad. Esetleg éppen az történik, hogy az egy tized másodperccel korábbi észlelés rezonál úgy a fejedben, mint hogyha olyan távoli visszhangja lenne valaminek, pedig most volt az előbb, csak valahogy te azt úgy érzed, hogy basszus, ezt már évekkel ezelőtt láttam, pedig nem, egy tized másodperccel ezelőtt láttad, csak valahol ott van a hibás kapcsolás, hogy valami olyan szektorba kerül a friss emlék, mint ahonnan a régi ködös emlékek szoktak előre jönni.
Lehet, hogy az agy is úgy működik, mint egy AI, hogy elkezdi a képkeresést, és biztosan. Hogyha van egy 98%-os egyezés, akkor berakja abba a mappába. Ha?
Igen, lehet. Ez is lehet egyébként, és nagyon érdekes dolgok ezek. És tényleg az álmodás is nagyon jó, mert én azt hiszem, hogy amikor az AI rajzol, akkor álmodik. Tehát az pontosan ugyanaz az agy, az a diffúzió, ugye az a stabil diffúzió, amit ő művel, hogy lényegében zajból hoz létre képet, ugye, a tanuló halmaz alapján, de mindig egy kiinduló zaj állapotból, az valószínűleg nagyon hasonlít ahhoz, ami az ember fejében történik, amikor alszik. Hogy vannak persze gondolatok, amik megfelelnek azoknak a promptoknak, amit beadsz egy AI képrajzolónak, hogy most legyen rajta egy elefánt, meg egy írógép, vagy valami tök random, és akkor megrajzolja. Tehát vannak ilyen szavak, amik ott visszhangzanak a fejedben, oké, az a prompt, de hogy ez hogy fog megjelenni, az tényleg egy zajszerű képből van visszadiffundáltatva, úgymond ilyen érdekes formákká. És emiatt szerintem, amiket ő rajzol, az tényleg konkrétan, szerintem konkrétan ugyanaz a mechanizmus zajlik az alváskor, hogy nekünk az ideg pályáink között vannak ilyen kis random elektromos kisülések, ilyen sörét zaj, vagy micsoda, ha úgy tetszik, és abból csinálja meg a képet. Ugyanaz a terület, ami egyébként arra ott van hozzászokva, hogy ott igazi képi infók jönnek be, de most csak random zaj van, de ő akkor is megcsinálja. Igen, és szerintem ez előfordul. És
az jutott eszembe, hogyha valaki születésétől fogva vak, ő is tud álmodni képet?
Szerintem nem tud, mert hogy neki nincs meg kellene kérdezni nyilván, de azt hiszem, hogy neki, hogy ahhoz, hogy ezt lehessen csinálni, ahhoz azért valamikor be kell vinni az AI analógiával szólva, be kell vinni a tanuló halmazt.
És mondjuk, hogyha tapogatni tud, akkor valahogy a szavakhoz, meg a tapogatáshoz lehet, hogy...
Hát valamit hozzá tud rendelni, ez bizony igaz. De ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor ő vajon mit tapogat formákat álmodik. Egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy vak embereknek hogyan kell például tanítani matematikát, vagy geometriát, vagy ilyesmi. És ez egy nagyon érdekes dolog tényleg, hogy mondjuk ki lehet tapogatni mindent, tehát egy függvény alakját ki lehet tapogatni, vagy egy háromszög, vagy bármit, csak hogy az... hogyan reprezentálódik. Hát ez baromi érdekes. Sajnos ehhez is hülyék vagyunk, de hát ugye ez egy podcast, tehát itt az van, hogy...
Nekem alapjáton tetszenek a megfejtések. Igen, ez... Én racionálisan igen, úgy gondolom, hogy talán ebben van valami, hogy az agyunkban a rövid távú memória és ott késleltetés, vagy rossz helyre kerül el valami. Ez szerintem ez működhet. De van még egy másik megoldás is, azt nem tudom, hogy ahhoz mit szóltak, hogy ugye a klasszikus, a társadalom emberiség kollektív tudatalattia nagy közös edényből kicsipegettünk emléket, és ez lehet, hogy valaki másé volt, de ugye mi is belelátunk.
Hát ez érdekes. Hát attól függ, hogy mennyire specifikus az adott emlék, mert például nyilván a kollektív tudattalamból táplálkoznak talán a bizonyos dolgok, amiket mindannyian ugyanúgy képzelünk el, ha vannak ilyenek. Ez egy érdekes kérdés, hogy mik ezek, és hogy ez vajon egy evolúciós dolog-e. Tehát az a félelem a mélységtől, meg ilyen dolgok, amit természetesen megvannak minden, hát egy csomó élőlényben, de ez nem feltétlenül egy emléken alapul, de hogy vannak vajon ilyen közös emlékek? Tudom, most nagyon eltérünk a film témájától, de ugye nem is egy film kibeszélő műsorban vagyunk, ugye a film az a random gondolati visszafele diffúziójunknak a kiinduló random paramétereként szerepel, ugye ebben a műsorban, úgyhogy szóval a kérdés az, hogy vajon tényleg van olyan, hogy...
Ezt úgy hívják szerintem, hogy ösztön.
Igen.
Tehát az emberekben is vannak ösztönök, és ez valami, pont amit mondta, ez a mélységtől való félelem, meg ugye például...
Igen, de az önthet képi formát. Tehát van olyan dolog, amit minden ember ugyanúgy képzel el. Képileg. Létezhet? Lehet, ezek mert az is lehet
ösztön. Ezek tökéletes kérdések egyébként, csak nem tudjuk a választ.
Figyelj, azt tudod, hogy a kis csirke az hogy kezd el csipegetni? Az nagyon érdekes.
Hogy a lábát meg akarja csípni.
Meglátja a lábát, igen. Mert hogy annak van ez az Y alakja, mint a PCR belsejében, az a szétágazó cucc, Vagy a PCR-be pont összejön, mert ott az a lényeg, hogy az utak egyesülnek, de ugyanaz fejjel lefelé elképzeled, na úgy látja a csirke a saját lábát. Meglátja, és akkor ösztönösen elkezd csipegetni. Na most ezt onnan lehet tudni, hogy ez tényleg egy képi kódolás, hogyha egy lerajzolt ilyen alakot, egy fehér papírra feketével lerajzolt izét letettek a kis csirke alá, és úgy le volt takarva a szerencsétlennek a lába, hogy a saját igazi lábát azt nem láthatta meg, de meglátta ezt az alakzatot, és ennek az alakzatnak a meglátása azonnal azt a mozdulatsort triggerelte. Tehát ilyen értelemben itt bizonyítva van, hogy itt egy képi reprezentáció van elraktározva konkrétan, ami tök érdekes.
Oké, és akkor a csecsemőnek a szopóreflex az honnan jön?
Nem állítom természetesen, hogy minden reflex képi, hanem hogy ilyen is van.
Jó, igen, hát persze.
De természetesen a szopóreflexet szerintem konkrétan lehet, nem hiszem, hogy kell hozzá a izének, a Mel Bimbónak a látványa, főleg azért, mert hát akkor még a gyerek, tehát kb. Azonnal beindul a szopóreflexet, jön a kisbaba, és igen, akkor még kb. Az nem lát
újra
semmit.
Újra is beindul, meg mindenre beindul.
Így van. Ja, a fogóreflex is. Igen.
És ezek olyanok, amik utána ugye egy idő után, tehát a lábába is, ugye a csecsemőnek a fogóreflex az egy idő után azt elhagyja, ha normálisan fejlődik. És ugye ezért mondják, hogy ez elméletileg ez még a törzs fejlődésben visszamaradt. Na jó, de most ennyire nem menjünk benne bele egyébként, mert visszatérve a filmhez, én még csak annyit mondjak el. Csak hogy megint belecsapjuk a lecsóba, ugye? Bele akarok csapni a lecsóba, amikor...
Ezt próbáltuk adásodat megfejteni, hogy mi a túróból ered ez a szólásmondás. Belecsapni a lecsóba.
Hogy ugye, amikor
ha valaki izgalmas... tudja, írja meg.
Ezt mindenképp írja meg, én ezt nagyon szívesen várjuk. Amikor elkezd menni, ugye a jövőben egy ilyen nagyon high-tech VR szemüveggel, amivel látja közben a múltat, megint más dolog, hogy hány ember halálát okozza, és hány autót tör össze, amikor forgalommal szembe megy egy Hummerrel. Mindegy, zárójelbe zárva, hogy ez a valós idejű múltba nézés, tehát nekem ez, hogy mondjam, ez nagyon sok kérdőjelet tett föl. Jelenleg még olyan világban élünk, hogy egy normális mit tudom én, Zoom meeting, vagy bármilyen ilyen, mondjuk egy podcast rögzítésben is mennyi hiba mehet bele. És ez ugye sokkal korábban játszódik ez a film, és hogy ott egy ilyen folyamatos múltban nézés, ez nem tudom, hogy mennyire lehetne kivitelezhető.
Nekem ez nagyon tetszett, ez a dolog.
Tetszett, nekem is tetszett, csak...
Ugye az az érdekes, tök vicces lenne, hogyha létezne egy ilyen rendszer, amivel vissza lehet nézni négy nap, 7 órával korábbra, vagy valami. Érdekes, hogy miért pont annyit, de hogy ugye ez azt feltételezi, hogy van minden, ugye az eredeti magyarázat, amit szolgáltattak hozzá, hogy van mindenféle infravörös, meg egyéb műhold, amivel irdatlan felbontásban mindent figyelnek, vagy akár egy detektorok bármilyen rendszere. Ezt ma már nyilván úgy csinálnák, hogy meg mindannyiunknak a zsebében ott van a kütyű, és akkor meg az összes kütyű, beleértve az összes térfigyelő kamerát és minden elektromos berendezést, minden belekerülne egy óriási agyba, ami azonnal, hát nem azonnal, mert időbe telne ez is, lerenderelné a világnak egy mását, egy digitális mását egy felhőbe, és akkor azt vissza lehetne nézni minden pillanatot, de hogy a véges adatmennyiség, vagy annyira lassan lehetne előhívni, hogy ez csak streamként nézhető, és nem lehet beletekerni, és nem lehet visszatekerni, mert annyi energia, annyi kapacitás a világon nincs. Hát ez olyan, mintha a kisfiam volt ilyen, hogy a Google Maps-ben nézegettünk, ott csináltuk azt, hogy végigmentünk utcákon a Google Maps-ben, és az elején nem értette, hogy itt miért nem változnak a dolgok, hogy miért nem tényleg úgy képzelte, hogy a Street View-ról beszélek egyébként, tudod, a Street View, és akkor feltételeznéd, hogy és akkor ő úgy képzelte, hogy ott megállunk, és ott tényleg látjuk sétálgatni az embereket, kvázi real time-ban. És akkor lényegében ez lenne a valóság, hogy egy olyan Google Street View, ami folyamatosan rögzítődik és lementődik valahova. És ez házak belsejébe is be lehet menni, hát ez már kemény, de hát ez szerintem egy óriási ötlet, meg félelmetes is.
De ez is egy nagy kérdője, hogy konkrétan az a házaknak a 3D modelljét le tudták hívni, és be tudtak menni.
Igen.
És hogy oké, hogy...
Hát nyilván ugye kiderül, hogy kamúznak, mert nem is erről van szó, de ők eredetileg ilyen infravörös izével hablatyolnak valahogy, ami persze baromság, de a gyakorlatban ezt nyilván úgy kiviteleznénk, hogy tényleg mindenhol vannak már kütyük. Tehát nyilván olyan házbelsőben, ahol nincs kütyű, ezt a valóságban nem lehetne kivitelezni.
Hát én azt gondolom, hogy az összes légy, az egy kamera, és mindenhova be tudsz repülni.
Ja, igen, a madarak nem valósak.
Na, és már bezárul a kör. Jó, hogy mondjátok, én ezt ugye ez a hófehérke, ez a rendszer, hogyha jól emlékszek, amit használnak ugye erre, és az elején még ugye kamuznak, dencelnek, hogy igen, műholdak, meg többféle műhold, meg infravörös, ezekből az adatokból, de amikor már belépünk az épületek belsejébe, és akkor már ott úgy furcsa, meg egyszer egy ponton rákérdez, hogy ő nem igazán tudja ezek, hogy működnek, de azt mondja, hogy oké, de akkor megkérdezi, hogy és amúgy hangotok honnan van? Tehát én elhiszem, hogy oké, olyan műholdak vannak fent, hogy milliméterre pontosan nézik, de hogy a hang az hol van. Ezeket, amikor be voltak vágva, ugye ezek a még félig renderelt képek, aztán ugye egyre jobban, és utána tökéletesek lettek egy idő után. Ezeket amúgy nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek nagyon kísértetiesen hasonlítottak ezekre a pontfelhőkre, hogyha esetleg valaki már látott ilyet, hogy ilyen távmérő emberek dolgoznak ilyen lézerszkennerekkel, ezek ilyen lidar gépek, és akkor igazából ott is távolságmérés történik, megmérik, hogy mennyire tér vissza ugye a lézerfény, és ezekből ilyen több millió vagy milliárd pontokból álló ilyen pontfelhőt alakítanak ki, igazából annyira pontos tud lenni, hogy az épületeknek a hibái, terepedései is rajta vannak, és ezeket gyakran használják, de hogy még ezeket az adatokat is beleintegrálják ebbe, vagy legalábbis ugye ez a szöveg, az érdekes, és vannak még például talajszkennerek is, amik mondjuk lelátnak a föld alá egy pár méterrel, szóval így mindenben van egy pici igazság, meg létező technológia, és akkor ezeket így nagyon-nagyon mesteri szinten összegyúrják, és akkor már úgy van vele az ember, végül is, miért ne?
Ugye van ez a koordináta mérőrendszer, meg a 3D-s mérőgép, amit ugye az autóiparban is előszeretettel használnak, de pont azért használják, mert ezzel a legeslegegyszerűbb csalni. Amíg ugye van egy alkatrész, és hozod a tolómérődet, és valaminek 19,8 mm plusz-minusz 0,2, azt, hogyha leméred, az annyi. Viszont, hogyha te ezt egy pontfelhővel leképzed, egyrészt iszonyatosan bonyolult. Tehát ugye azzal több millió pontot kell, hogy fölvegyél, hogy arra rá tudj húzni egy CAD rajzot, és akkor abból ellenőrizd, hogy minden ott van, ahol van. Nagyon könnyű vele, ezt tapasztalatból mondom, hogy nagyon könnyű vele csalni, és hogyha most csak egy kis dologról gondolsz, tehát mondjuk egy 5 centiszer 2 centis gyufásdobozszerűségnek a 3D-s modellje, az gigabyte szintű, és akkor egy iszonyat nagy háznak. Tehát ez olyan szintű, nem lenne elég tárhely.
Igen, ehhez. Tehát ez egy kb. Majd, igen.
És ezt jól bemutatja, hogy amikor már oda küldenek, tehát konkrétan oda szkennelnek, alkotnak ugye valamiből egy, átviszik ugye először azt a feljegyzést, aztán utána átküldik csecsemőpózba ugyanaz embert is, és mindig lesz egy nagy áramkimaradás, tehát valószínűleg nagyon sok áramot is vesz föl. De önmagában ennek az iszonyatos adatnak a tárolása, és ennek utána az előhívása szerintem az lehetetlen lenne.
Ez teljes mértékben így van, tehát így van. Ez kicsit arra emlékeztet szerintem, mint amikor, ez egy kb. Akkora számítógép kéne hozzá, mint az egész bolygó, vagy valami ilyesmit.
Lehet, hogy a bolygó egy
számítógép. A Galaxis Uti Kalausz stopposoknak címűben, ugye, ahol kiderül, hogy a Föld maga egy számítógép. Igen.
Volt ugye ez a magyarázat, amit ugye a Val Kilmer karaktere ad, és ez nekem amúgy nagyon tetszett, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, hogy ezt ilyen távolság, vagy ilyen időtávban is valahogy ezt lehetne értelmezni. Márpedig az, hogy ugye az a például az ott, hogy ha tükörbe belenézünk, az is időbe tellik ugye a fény, hogy visszaverje a tükör és bemenjen a szemünkbe és érzékeljük. Hát nyilván ezt ilyen fajik egyszerűséggel mondja, mint példa, vagy mint hasonlat, hogy ugyanerről van szó, csak most itt picivel több, négy és fél nap.
Pont a minap a kislányom megkérdezte, nézte magát a tükörbe, és mondja, hogy be lehet menni a tükör mögé. Pont ezen gondolkoztam, hogy így hogy tudod megmagyarázni egy 5 éves gyereknek, hogy az, amit ott lát, az a fény, ami először az ő testéről visszaverődve rávetül egy felületre, és visszamegy a szemébe, azt látja. Nehéz. Tehát most, hogyha egy 5 évessel gondolkozol, őt át lehetne ebbe verni, hogy én is ezt gondoltam régen egyébként, hogy a tükör mögött egy tök más világban meg át lehet menni, meg egyébként bátyám el is hitette velem, aztán megpróbáltam szétszerelni a tükröt, lássadok csodát, nem volt mögötte másik világ. Szerintem van az a réteg, akinek simán ezt így át lehet hozni, hoznak egy ilyen tükrös, csak hogyha ne is menjünk messzebb, tehát van például TikTokon olyan videó, ahol laposföld hívők mellett, akik azt bizonygatják, hogy a tükör az igazán, az tudja, hogy valami mismásolás, mert hogyha oldalra nézed a tükörbe, azt is látod, hogy mi van ott messzebb, és ez nem egyből ott van, és alapvető, tehát optika, alapvető optika, de ez simán van, aki elhiszi. Tehát.
Persze az embereket tök jól át lehet vágni például azzal a kérdéssel, hogy a tükör az miért a jobb és balt cseréli fel, és miért nem mondjuk a föntet és lentet. Amire természetesen az a válasz, hogy a tükör nem a jobb és balt cseréli fel, hanem az előre és a hátrát cseréli fel. Csak amikor egy előre mutató nyílt tükörképe egy hátra mutató kép lesz, és csak amikor te saját magadat látod a tükörbe, akkor ahhoz vagy hozzászokva, hogy akit itt szoktál látni egy másik ember, és a másik embernek a bal keze szokott ott lenni, ahol most neked a jobb kezed képe látható, de valójában persze nem a jobb és bal cserélődik fel, hanem a tükörre merőleges vektoroknak az iránya. De ugye ez is olyan alapvető dolog, hogy teljesen be lehet húzni a csőbe egyébként teljesen tanult, intelligens embereket is. Hogy például egy pillanatra el lehet gondolkoztatni, hogy te figyelj, tükör, miért a jobb és bal cseréli? Miért nem a föntet és lentet? Ugye erre elhangzanak ilyen válaszok, hogy hát meg két szemünk van, és így nézzük. Jó, és hogyha izébe csukom az egyik szemem, akkor miért nem? Szóval, ja.
És hogyha például valakivel szemben állsz, és elkezded neki mondani, hogy itt a fogadban van egy mágdarab, akkor ő biztos a másik fogához fog nyúlni.
És ez akkor is így van, hogyha te direkt tükörben mutatod, meg akkor is, hogyha
igen,
nem. Szóval ez csak ugyanaz a probléma, mint a pendrive bedugása probléma. Hogy tudva levő, hogy a pendrive-ot csak harmadikra lehet bedugni a megfelelő irányba.
Szuperpozícióban van.
Igen, igen, hogy a fele spinű pendrive. Azt hiszem már megint elviszem a témát. De figyeljetek, az milyen már, amikor Razer Pointerrel rávilágítanak erre.
Igen.
Ugye?
Pontosan ezzel akartam folytatni, hogy amúgy tök jó a film, és csak pár helyen lehet bele kötni, de például, igen, tehát ott az egy hatalmas LED fal, vagy egy projektor, vagy valami tévé, de mindesetre ez egy kimeneti eszköz, amit néznek. Ugye azt a folyamatos élőképet, a streamet. De most, hogyha én arra rávilágítok egy tollal, az miért, hogy is kapcsolódik így össze a dolog? Mert hogyha még igen, a kamerába belevilágítok, akkor esetleg ti is egy valami kásás képet láttok. Még azt is elhiszem, hogyha mondjuk azt a lézert bedobta volna abba a hadron ütköztető kis szeletnek tűnő, nem tudom, valamiben.
A tenger alatt járó.
Hogy jó, akkor az átmegy, vagy tenger alatt járó. Na de az, hogy egy monitort, egy képernyőt ott lézer, ez így... Most akkor ez...
De én akkor azt rosszul vettem, az nem valami speckó lézer volt?
Ez egy toll.
Ez teljesen
hétközben. Simán lézerpointer.
Igen. Én piros lézerpointer.
Én is úgy gondolom, hogy valahogy akkora energia, valamit hablatyoltak is az energia sűrűségről, amit természetesen teljes marhaság volt, hogy nyilván azzal, hogy ott olyan fók, hogy egy koherens lézernyalában rávilágít, ugye az történik, ugye kedves hallgatók, akik egy kő alatt éltek, vagy legalábbis nem néztek meg ezt a remek filmet, szóval nézik ezt a képernyőn, ezt a valamit, ami a 4 nappal ezelőtti múlt, és ugye addig az a duma róla, hogy ezen a nagy hiper-szuper számítógépen a műholdakból, meg mindenféle kütyűből bejövő adatokból rekonstruált visszanézése a világnak egy reanalízis adat. És akkor igaz, és akkor fogja a Denzel, én németesen kéne mondani, hogy ja, Denzel, Denzel. Nem, szerintem Denzel, nem tudom. Na, megkérdezzük, hogy mondja. Én általam Denzel Washingtonnak nevezett fickó. Fogja magát, és a piros lézerpointerrel rávilágít a tévéképernyőre, és mi történik? Egyet felrobban az univerzumot mindjárt, tehát elsütétül a számítógép, de még előtte az történik, hogy a nő a tévében odafordul a piros pontra, hogy na hát ez mi. És akkor ott bújik ki a lóláb, vagy mi. És akkor az a duma, hogy hát itt akkora energia sűrűség ment be oda, hogy az átvitte az információt.
Most eszembe jutott a Kör című film, mert ott volt ez, hogy légy kijött a lány fejéről a tévéből, meg utána folyt a tévéből a víz, és kimászott a kislány.
Dú, ez depara volt, úristen. Úristen. Még szerencsé, hogy ez nem minősül semmilyen szempontból sem science fictionnek. Mert így aztán nem beszéljük ki a kört. Jézus. Nagyon sokat dolgoztam azon, hogy elfelejtsem azt a filmet, és sikerült is, de most jött Géza.
Igen, az nagyon keményen belelép az ember, belecsap az ember lecsójába.
Ja. Közben próbáltam amúgy az internet erejével feltárni a belecsap a lecsóba etimológiáját, de eddig nem jártam sikerre.
Na, de akkor végül arra nincs megfejtésünk, hogy ez a lézer, mert itt energiasűrűség, meg ilyenekről beszélnek, de aztán egy papír lapocska át tud menni. És
de aztán mégis az egész Denzel Washington.
Aztán ugye egész Denzel is, és még egy önjelent is van, hogy akit megfigyelnek nő, az egyszerű ugye így kimegy, hogy van itt valaki? És ugye nincs ott senki, körül is néznek, és akkor kérdezi, hogy ő minket lát, és akkor mondja, nem, az biztos, hogy nem, de mi, olyan, mintha ő ott érzékelt volna valamit, hogy mintha valaki ott kint lenne, vagy ott nézegetné, miközben csak ők voltak ott a monitor másik oldalán, tehát, hogy ez a valami átmegy, fény, valami információ, és akkor utána már anyag is, ami nem tudom, előtte még egy fél órával, ez lehetetlen.
Hát igen, igen.
Meg azt nem tudom, értetni, hogy oké, most a papír, amikor átmegy, akkor viszi a kis joystickkal a srác, és direkt oda az asztalra oda ülteti el azt a magot, amiből így kiolvad ez a papír.
Kihajt a papír.
Viszont a Denzel, ő pedig egy szívhalott emberként spónol be egy kórházba. És rá van írva, hogy éleszedek újra.
Tehát akkor
az ember batág.
De akkor tudták, hogy ez fog történni vele, hogy neki meg fog állni a szíve.
Nem nagyon értem, hogy ez hogy jött oda. Tehát...
Hát, hogy ez az effektus. Ez a, hogy biztos annyira odbasz, amikor átküldenek a másik időségbe, hogy közben megáll a szíved. Mert az energiasűrűség meg mindent tudod.
Hát valószínűleg ugye ez szétszette impulzus atomokra, mint ahogy a lapot is, majd összeszedte atomokból. Tehát igen, akkor minden sikerült,
csak tudod, rosszul rakta össze.
Olyan, mint a Simpson, hogy még rá kell rúgni kettőt, és akkor utána
igen,
már
igen.
Megy.
Így van, így van. Tehát amúgy teljesen jól összerakta molekulát, és szinte csak annyi, hogy még a szívbillentyűt be kellett hörrenteni.
Így van.
Hát ebben az esetben igen szerencsés, vagy akkor tudatos módon direkt egy kórházba repítették vissza.
Igen, és nem a Jupiter és a Szaturnusz közötti üres térbe. Igen.
Ja, és ugye vajon kalkuláltak az örök kérdése, hogy a 4,5 nappal ezelőtti bolygónak a helyzete, ugye, mert a nap körül...
Figyelj, de látod, hogy mindent ki tudnak számolni, tehát ez nem akadály.
Nagyobb eséllyel esett volna bele a csendes óceánba.
Örüljünk, hogy már a bolygót eltalálják. Igen, igen, igen. Igen,
igen, igen. Ti gyönyörűen céloznak, mert pont a sürgősségére bepottyant a barátunk.
Amerikába, és nem egy orosz kórházba.
Igen. Képzeld el, Denzel Washington random felbukkan Irkutskban, Bajkáltó mellett, ez ilyen feka csávó.
És mondja, hogy orosz, és nem hisznek neki, de miért? De hát tehát a fekete vagy.
Szóval sokféleképp véget érhetett volna ez a történet, de szerencsére nem. Kto éta?
És kb. 20 perc, hogy elérjen valahova. Tehát onnan nehezebb lett volna.
Hát vízumot se kap a csávó, hát örület a 3 év múlva átjut.
Hát lehet Szibériába ment volna még aznap délután.
De az érdekes, hogy mint meglátjuk, ugye ez a többféle időutazások vannak, és akkor mindig van, ott is rajzolgat valaki filctollal papírra, tehát ez elképesztő, hogy ugye szétválnak az idősíkok. Na de ez az a fajta utazás, mint ami a visszajövő B-ben, mint ami a visszajövő B-ben van, ugye? Mert ugye ott van, amikor meglátja saját magát, és hogy nem. Mert itt most ugye az történik, hogy abban az univerzum, vagy abban van 2 Denzel Washington egy időben, mint a végén ugye kiderül számunkra, hogy ez is ilyen fajta. Az egyik meghal, de attól még fizikailag, de 2 Denzel Washingtonnyi anyagtömeg van ebben az univerzumban. Ami aggodalomra adhat okot? de nem találkoznak, mondjuk nem találkoznak, tehát ugye erre mondaná azt a doki, hogy akkor nem semmisül meg az univerzum, csak akkor, ha meglátják egymást, de hogyha ott a parkolóból nézed, hogy az előző részbeli éned éppen ott fűzi a nagyanyádat a parkolóban, vagy valami ilyesmi, az úgy oké, ugye? Csak nehogy találkozzatok, mert akkor felrobban az univerzum, de akkor na ilyen, szóval érdekes.
Igen, és akkor, hogyha már igen, ezt a időben visszaküldést felvetettétek, meg hát elérkeztünk a filmnek ezen pontjához, hogy Dance úgy dönt, hogy oké, beül a hadron ütköztető egy szeletébe, és akkor ott akkor visszaküldik. A kérdés igazából az, hogy amit a filmben is beszélnek, vagy legalábbis felvetődik a kérdés, hogy akkor ez egy másik párhuzamos univerzum lesz, de mi történik az eredetivel? És azért is fura, mert ugye abban a pillanatban, amikor puff, ő eltűnik, megjelenik a kórházba, onnantól kezdve a úgymond a régi, vagy a jelen, szóval értitek, azt már nem látjuk többet, azokat a karaktereket, csak azt a 4,5 nappal ezelőtti sztorit, szóval én azt gondolnám, hogy akkor az megsemmisült az az idővonal.
Igen, az egy hurok bezáródott, és az kész.
Na de hogyha egyszerre vannak ebbe ezen a síkon, most képzétek el, hogy megjelenik a kórházba, élesztetek újra, újra élesztik. Nem hívják föl a kedves feleségét, vagy főnökét, hogy jó napot kívánok, most éreztetik újra XY-t, és hogyha ő azt mondaná, hogy hát de ez nem lehet, mert ő itt kávézik velem éppen a konyhába.
Nem volt nála irat, és akkor még nem tért magához.
És Amerikában ez rohadtul
akkor Amerikában ilyenkor kira kitolnak a defibrillációs nélkül, kitolnak a kórházba,
ennek a csávónak hogy... nincsen egészségbiztosítása, mert az ott kávézik, hát akkor...
Megmentik kész. Az életét, csak majd utána majd behajtják.
De ilyet nem csinálnak Amerikában szerintem.
Nem, hát megmentenék, csak hát, hogy utána azt ki fogja kifizetni, az más kérdés, de nem hagynak ott szerintem, hogy ki van fordulva beled, és akkor na, elsőnek nézzük meg a papírokat.
Hát jó, hát most igen, mert mondjuk 200 évvel korábban még berakták volna, nem tud fizetni, berakták volna a gyapotot szedni, de hát így. Hát Louisianáról beszélünk, na mindegy. Szerencsére csak 4 napot utaztatták vissza, és nem 150 évet. Igen. Na mindegy, azt hiszem ez egy politikailag inappropriate komment volt, de
igaz, tehát de ez igaz. Lett volna, igen, hogyha korábbra igen, megy. Igen. Na, hát nem akkor ment, hála Istennek.
Úgy érdekes, hogy ezzel csak 4 nappal korábbra lehet visszaküldeni. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát ilyen, nem tudom, ilyen van-e másik science fictionben.
De nincs valami hasadó anyagnak valami ilyen tulajdonság, hogy ez onnan jöhetett volna, hogy ez valami nagyon-nagyon furcsa időszakban működik, aminek pont ennyi a felezési ideje, és ezért ezzel mehet.
Hát jó, de hát most pont a felezési időszámít, nem tudom, tényleg nem tudom. Nem tudjuk, miért pont a 4 nap jött ki. Erre nem kapunk, még ilyen álmagyarázatot sem mond rá a film, ha jól emlékszem. Tehát ez egy tény, ez 4 nap, 7 óra, ez így ennyi. Ugye? Tehát erre nincs semmiféle ilyen okoskodó magyarázat.
Van az angolnak egy fantasztikus magyarázat, ez a wet finger in the air, hogy azt gondolták, hogy...
Ezt nem hallottam még.
Ezt hallottam többször, hogy ugye úgy nézik, hogy honnan fúj a szél, hogy akkor legyen 4 nap, 7 óra.
Ja, igen. Ez az ex-has.
Has, igen, igen.
Igen, hogy ezt a... Igen.
Jó, igen, ezt...
Hát nagyon sok nem lehet, mert most 2 évvel na, később már...
Pont ezt akartam igen kérdezni, hogy akkor 16,5 évvel ezelőtt, és akkor hát akkor kicsit most várunk egy picit, amíg megtörténik a...
Na de utána a film második felén jössz rá, hogy végül is volt értelme az elejének, mert az egész kiindítója az, hogy ő rájön, hogy ez az igen szemre való leányzó, akit ugye már hullaként talál meg, ő nem ebben a... Mi ennek a neve? Ez a komp? Vagy...
Aha, jó komp. Igen, igen, igen.
Ez
igen.
Egy komp. Az egy... Vagy hát... Igen.
Tehát nem a sétahajóval egy veszett oda, komp. Hanem őt mellette valószínűleg megölték, aztán még föl is gyújtották szegényt. És ugye hiányzik az egyik főbevalója, ami megint nagyon fontos.
Ennek később még jelentősége lesz.
Nekem az is nagyon fura volt, hogy ugye a végén, tehát a film felére úgymond már, vagy mit tudom én, film 3/4-ére már talán meg is találja a gyilkost, és ki is hallgatja. És akkor ott, tehát ez egy fanatikus egyébként, egy amerikai állampolgár, de semmilyen, semmelyik kisebbségnek nem tagja, hanem aztán nem vették őt föl a katonasághoz, mert hogy már akkor is látszott rajta, hogy kicsit pszichó. és akkor ezért ő ilyen túltolta ezt a patriotizmust. Azt én nem nagyon értettem, hogy miért van az, hogy mondta a srác is a végén, hogy ezt figyelje meg, hogy ez ő nem fog börtönbe menni, ez el lesz tusolva ez az egész, és hogy...
Hát mert arra utalt pont, nem? Hogy ő nem tartozik semmilyen kisebbség. Lehet, hogy itt volt ilyen politikai
üzenet.
Ja,
hogy ez lett volna az üzenete, hogy azért, mert hogy ő
hát, mert hogy ő egy fehér csávó, ezért aki megúszta a börtönbüntetést. Így van. Aha. Mert hogyha Denzel Washington csinálná ezt, akkor még a börtönig se jutna el, mert rálépne a fejére egy zsernyák, vagy valami. Vagy a kérdés nélkül lecsuknák, ugye? De hát ez egy igencsak létező jelenség ez a déli államokban, sőt, szerintem
ez
Amerika szerte.
Igaz, tehát ezt, igen, ezt,
úgyhogy nyilván 2006-ban is megvolt. Én azt gondoltam, hogy ez erre utal, de lehet, hogy...
Ebben nem vagyok biztos, de az mindenféleképpen érdekes, hogy a film végén, ugye amikor már visszajövünk, és van a lövöldözős akciójelenet a komp per hajón, akkor van egy mondata a gonoszunknak, hogy ennek nem még kéne történnie. Tehát ott is van valami, mint hogyha
mert
a valami...
Mert a dezsavút okozza, hogy elmondja ugyanazt az idézetet, amit neki mondott.
Igen, és ez nincs kimondva a filmben, csak a címe sejteti, igen, hogy az embereknek vannak ilyen átszüremlő dolgai. Még a végén is, amikor a lánnyal beszélgetnek az autóban, és olyan kérdéseket tesznek fel, amiket korábban már feltettek egymásnak, meg megszólal az a zene, ami...
A dal.
Igen. Tehát, hogy ott is, ugye ott van, és akkor lehetséges, hogy azért van vonzalmunk, vagy viszolgásunk, vagy lehet, hogy az intuíciónk az onnan ered, amikor úgy érezzük, hogy ebben a helyzetben így kell valamit dönteni, vagy úgy, vagy hogy ennek nem így kellett volna történni, amikor van ilyen érzésünk, lehet, hogy azért van, mert már ezt enszer leéltük, már huzamosan, és újra, és újra, és újra, és újra, és akkor mégiscsak átjön.
Igen, csak nem értem, hogy oké, hogy ez így van, meg minden, meg hogy ezt próbálja ez a film sugalni, de a végén meg ugye mondják, hogy ez köszönettel ugye a New Orleans-i embereknek a, mit tudom én, gondolom, hogy azért, mert ott volt ugye egyszer az a
Katrina.
Ciklon, Katrina hurrikán, és akkor milyen?
Nem is olyan sokkal régebben, ugye, hát a Katrina csak... egyébként az mikor volt? 2005-ben, az tehát egy évvel.
Akkor forgatták.
Az is egy ilyen iszonyat nagy katasztrófa volt, és szerintem annak a...
Igen, szerintem azért tették oda a filmet, tehát hogy azért kellett New Orleans-ba játszódnia. Igen. Tehát konkrétan abban az évben forgatták a filmet, amikor a Katrina történt, feltehetőleg.
A játékidő vége felé járunk lassan, úgyhogy én megkérdezem, srácok, hogy mi volt a kedvenc jelenetek a filmben, meg hát akkor egy ilyen kis rövid, gyors értékelést, hogy tetszett.
A legemlékezetesebb jelenet, amikor először láttam meg, hogy ilyen mágnes betűkből, amikor először ott járt a lány lakásában, és akkor, hogy voltak üzenetek. Mi is volt odaírva, hogy
you can save her.
You can save her. Igen, meg tudod menni, és hogy ez mi hagyta, és ki hagyta, és hogy, és mi. És szerintem ez jól meg volt csinálva, mert azonnal elkezdett kattogni az agyam, hogy ez most mi a túró. És egyébként, meg persze az ilyen nagy robbantgatós jelenetek amúgy nekem meg soha nem tartoznak a szívem csücskének a közepébe, közelébe, vagy micsoda. Szóval én azt hisz, hogy itt robbantanak, meg fegyverkeznek, meg persze természetesen nagyon emlékezetes volt ez, amiről már kidumáltuk ezt a dolgot, ez a lézerpointeres nagy fordulat, amikor lehull a lepel, hogy itt mi történik. Összességében azért tetszett a film, mert nagyon sok időutazós film van, de szerintem ezt a fajta dolgot, hogy mindig csak egy fix időkülönbségnyire tudsz visszautazni, és csak oda, ez nem nagyon lett szerintem kibontva sehol máshol. Nyilván nincs
de
igazam. Volt ilyen
már. Ezt múltkor mondtam nektek azt a német sorozatot.
Ja, igen, tényleg igazad van. Igen, de én igen, akkor inkább úgy mondom, hogy amit én láttam. De igen, és azt fel is írtam magamnak a bakancslistára.
Elfelejtettem a nevét.
Na, de hogy ez egy nagyon érdekes koncepció, és emiatt tetszett a dolog. Egyébként ezt leszámítva nem tartottam különösebben körömlerágósan izgalmas filmnek, és ezért aztán pontozni is kell?
Ha szeretnék, akkor...
Na, jó, akkor pontozok. Kapjon nálam egy 10-es skálán egy 6,5. Az ötletek jók, de annyira nem annyira nem volt ízgi.
Nekem lenne 3 kedvenc jelenetem, és nem azért, mert jó, hanem mert olyan, nem tudom, nekem azt tetszett. Az első az, amikor ugye már visszament az időbe a Denzel, és a Choice-t megmenti, aztán mennek hazafele, és bemennek a Choi lakására. A Choi-nak feltűnik, hogy mindent tud, meg már kb. Ő mutatja meg a Choi-nak, hogy milyen ruhát vegyen föl, tehát az kicsit furcsa már, és ott nekem nagyon tetszik, hogy utána kijön a stukkerről a Choi. Az is nagyon jól bemutatja, hogy azért Amerikában nem az van, mint itthon, hogy maximum egy teát kapsz, vagy egy vába verekedés.
Nincsen kett sorozat nélkül.
Ott vannak otthon fegyverek, tehát ne nagyon menjél be senkihez, akit nem ismersz, mert lehet, hogy ott is fogsz maradni, és másik dolog, ami nagyon tetszett, amikor ez a terrorista úr lövi a gázpalaszkokat. A terrorista úr.
Az úr a pokolban is úr. Kérem.
Amikor ugye lövi ezeket a palackokat, és azt szerintem realisztikusan van bemutatva, hogy azért egy lövéstől még nem robban minden, hanem ugye elkezd kijönni a gáz, és amikor már utána egy-két tárat belelőtt, akkor robban föl. Tehát szerintem azt...
De ezzel éles kontraszt, amikor a végén belemegy ugye a vízbe a Jeep, vagy micsoda, Land Rover. Vagy Land Rover, amúgy? Az egy Land Rover?
Nem. Egy Dodge.
Dodge, igen. De útközben ahány autót eltalál, az mind robban egy nagyon.
Igen.
Útközben, nem? Tehát az a klasszika. Ahhoz képest, amit most elmondtál, hogy helyesen volt egyszer ábrázolva, az bőven kárpótolta a robbanásra vágyó nézőket.
És ez egy fantasztikus átkötés a harmadik kedvenc jelenetemre, amikor a Hammerrel ugye forgalommal szemben több tizen embernek ártatlan ember halálát okozza.
De nem halnak meg, csak baleset, összetörik az autójuk, meg a fejük.
Jó, oké, persze. És akkor utána megáll így a semmi közepén, ahol ugye a VR szemüvegen keresztül látja, hogy ott állt meg ez a terrorista úr, majd jön körülbelül 80-nal egy iszonyat nagy kamion, telibe veri őt.
Fékezés nélkül.
Fékezés nélkül, és semmi baj nem lesz, csak egy picit betörik a kamera.
Tesz egy Hammer?
Jó, hát múltkor meg ugye a földrajz tanárt, aki a Roswellből szökött, és az IT-t akarta megmenteni, akit a tehervonat talált el hasonlóképpen. Hát igen, ezek ilyenek.
Ugye vannak ezek a számítógépes játékok.
Tényleg az a négydimenziós autós üldözés azért az úgy alapjában egy jó jelenet, ötlet. Tehát jó, az tényleg azt én is mondhattam volna.
Csak tudod, van ez, amikor így tudod állítani, hogy az autónak milyen a ütőereje, milyen fizikája legyen, hogy rólad mindenki lepattan, de téged nem tudnak egyáltalán összetörni.
Játszottatok valaha a Terep 2-ben?
Hogyne, persze.
Na, és ott volt az a billentyű kombináció, hogy elkezdett fölfele repülni az autó.
Hogy föl tudjon állni, ez azért volt alapból.
Aha, és egészen addig lehetett fölvarázsolni az égbe, míg egy pixelnyivé nem vált, és akkor lefagyott az egész.
És ez egy magyar fejlesztés, amúgy.
Így van, Túrkevei szerintem, egy Túrkevei fejlesztő.
És bármennyi autót lehet, vagy négyet lehetett, és mindig azzal multisztunk.
Ó, régi szép idők. Na, Norbert!
Ja, és várja, nem mondtam amúgy, hogy nekem tényleg, is ilyen hatos. Vagy. Hatos pont emiatt.
Pontszám alapján én is ugyanez, egy ilyen 5 és 6 közötti, talán 6, mert amúgy tetszett összességében a film. Nekem úgy kifejezetten a kedvenc jelenet az így nincs meg, hogy egy fix, hanem azok a pillanatok, momentumok, amikor így sejtett a film, és már nagyon-nagyon sejteti. Például amikor a üzenetrögzítőn Dence meghallja a saját hangját, hogy ő hívta fel az áldozatot korábban, és akkor vattacsomagok, és akkor, amit említettél, Miki, a hűtőn a szöveg, amiből már mondjuk a tapasztaltabb néző össze tudja rakni, hogy itt mi lesz később, és akkor ezek a rájövések, hogy ez lesz az, ezek az ilyen pillanatok, azok nekem mindig bejönnek.
Ja.
A podcast végére én hagytam egy teóriát a filmmel kapcsolatban, ami nem más, mint az, hogy valószínűsítetően nem először ment vissza Denzel az időben, hanem már ez a sokadik, ki tudja, hanyadik
visszamenése.
De hogy ez miért van, az csak a Patreon exkluzív részben fog kiderülni, mert sajnos az adásidőnk az lejárt. Úgyhogy az a tanácsom, hogy aki szeretné hallani ezt, az fizessen elő a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül, ahol többek közt ezt is, illetve premier előtti adásokat is meghallgathat, illetve a Parallaxis Podcastnek az exkluzív változatához is hozzáférhet. A következő alkalommal egy viszonylag friss skifivel fogunk folytatni, a 2023-as Az Alkotó című filmmel, amiben a mesterséges intelligencia és az emberiség egy újabb összecsapásának leszünk tanúi. Tehát legközelebb Parallaxis Podcasttel április 17-én fogunk jelentkezni Gézával, Norbival és Miklóssal. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcasten is itt leszünk. Remélünk, hogy velük tartotok. Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.